Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on. A Demokrácia most című műsorban a Civil Magyarország sorozat keretében köszöntjük a hallgatókat. A házigazdák Zsolt Péter, a Méltányosság Politika Elemző Központtól, és Péterfi Ferenc a Civil Rádiótól. Mai vendégeink Nizák Péter, aki a Nyílt Társadalom Intézettől érkezett, és Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
A Méltányosság azzal próbálkozik, hogy a különböző civil szervezeteket meghívva megpróbálja besorolni őket, és ebbe persze a nagy tudor a KSH, úgyhogy ezt követjük mi is, de próbálunk új kategóriákat is alkotni, és itt rögtön fölmerül az első kérdés, hogy a jelenlévő vendégeink magukat mibe sorolnák be, milyen kategóriába, mint civil szervezet. Nekünk van egy ötletünk, majd ezt is el fogjuk mondani.
Talán kezdem én, Izák Péter vagyok, jó estét kívánok. Én úgy mondanám, hogy az Open Society Foundations az nyilván a civil szektor része, egy speciális szervezet típust képvisel, támogató szervezetként apostrofálnám, ami azt jelenti, hogy ellentétben a civil szektor nagy részétől pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújt a civil szektor más szereplőinek, tehát ez hangsúlyozottan azért egy valóban egy más szelete a civil szervezeteknek.
Sziasztok! Én is csak csatlakozni tudnék ehhez az ökotársat illetően. Mi is egy civil szektor fejlesztésén, megerősítésén dolgozó, támogató fejlesztő szervezetként határozzuk meg magunkat. Ami a szektorban elfoglalt helyünket illeti, általában úgy szoktunk fogalmazni, hogy mi így a pálya szélén vagyunk. Focis hasonlattal élve mi vagyunk az edző, a gyúró és
intéző.
És az ügyintéző egyben, tehát a mi feladatunk az, vagy azt tartjuk a feladatunknak, hogy más civil szervezeteket hozzásegítsünk ahhoz, hogy a tevékenységüket hatékonyabban, eredményesebben, jobban tudják csinálni.
Igen, hát mi is erre gondoltunk, de azért feltételezzük, hogy van saját program is olykor. Ha van, akkor ezek milyen százalékban, tehát milyen százalékban van a többi civil szervezetnek a támogatása, és esetleg a saját rendezvény vagy projekt?
Hát nyilvánvalóan a támogatás, a mi esetünkben legalábbis attól is függ, hogy éppen milyen programjaink futnak, hiszen mi is javarészt külső támogatók civil szektor fejlesztésére rendelt forrásait osztjuk el, vagy ezeknek a felhasználásával végezzük a tevékenységünket. Ugye az elmúlt években nyilván ezek közül a legnagyobb az a norvég civil támogatási alap volt, illetve hasonló programot működtetett Svájc is az új tagállamokban. Abban is volt egy civil támogatási rendszer, amely a közelmúltban zárult le. Tehát az, hogy a támogatásnak és a mondjuk is saját tevékenységnek mi az aránya, ez időről időre változik, de azért mindez idáig a támogatás volt nagyobb, vagy kapott nagyobb hangsúlyt a mi munkánkban. Saját programként mondjuk említhetném az évfája versenyt, amit 2010 óta rendezünk meg minden évben, és ami egy nagy népszerűségnek örvendő tevékenység.
Fontos elmondani, hogy az Open Society Foundations nem csak Magyarországon aktív, ez egy globális szervezet, az egyik legnagyobb támogató szervezet a világon, alapítványok hálózatából áll. Nehéz megbecsülnöm, de döntő részben a támogatási profil a döntő. Én a magyarországi tevékenységet ismerem jobban, abban szinte kizárólagos a támogatói szerepkör.
Most csak még annyit hadd tegyek hozzá magunkhoz, hogy a támogatói szerepkör sem pusztán a pénzosztásban merül ki. Tehát mi mindig is igyekeztünk a pénzügyi és a nem pénzbeli támogatási eszközöket kombinálni, tehát képzéseket, műhelymunkákat, egyéb rendezvényeket szervezünk. Mondjuk egy példa volt tavaly júniusban a Norvég Minta Fesztivál, ami egy nyitott rendezvényként 80 támogatott szervezetnek a programjait mutatta be, részben interaktív formában, részben beszélgetések, filmvetítések és egyéb tevékenységek révén.
No hát a mi önkényes besorolásunk ehhez közelít, amiről most beszéltél vele. Mi úgy gondoltuk, hogy fejlesztő típusú szervezetekről van szó. A fejlesztésben mindig a forrás nagyon fontos, de nem kizárólag pénzügyi forrás, hanem más típusú forrásokat tartunk fontosnak, annál is inkább, mert talán majd erről fogsz beszélni, de például az Ökotársnál egyrészt a programoknál is látszik, hogy szakmai hozzáadással jelentős fejlesztéseket végez, másrészt olyan kiadványok, olyan összegyűjtött tapasztalatok is jelennek meg a működésben, amelyek a szektor egészét fejlesztik, és nem tudom, de talán ilyen az OSI-nál, az Open Society Institute-nál is lehetséges, tehát hogy nem pusztán forrás elosztásról, pénzügyi forrás elosztásról, hanem demokrácia fejlesztésre is fókuszáltok.
Így van, tehát ezzel egyetértek, ezzel a meghatározással, el tudom fogadni ezt a meghatározásokat is.
Egyébként én gyakran úgy szoktam fogalmazni, hogy pénzt költeni könnyű, pénzt jól elkölteni nagyon nehéz, és ez az, amit mi megpróbálunk a gyakorlatba ültetni.
Hát minket azt fog legjobban érdekelni, azt hiszem, hogy miben nyilvánul meg konkrétan ez a demokrácia fejlesztés, de ha már itt a norvég pénzügyi támogatás szóba került, akkor csak röviden azt szeretném megkérdezni, hogy ha most azokat olvashatjuk, hogy megállapodás történt és nyugvópontra jutottak a viták, miközben a korábbi...
A magyar kormánnyal,
miközben a korábbi hozzáállás az volt, hogy a pénzek elosztásában kivehet végérvényesen részt, és hát most azt halljuk, hogy a kormány továbbra is ragaszkodik, hogy ő hozzá lesz teljesen, akkor miért nevezhető ez a dolog megállapodásnak?
Hát ami ebből minket érint, az az, hogy a jelenlegi támogatási ciklust illetően arról született megállapodás, hogy az eredeti eljárásrendben és az eredeti szabályok mentén folyik tovább a norvég civil támogatási alapnak a munkája, ami egyébként már a végérhez közeledik, hiszen az elmúlt 2 évben 3 pályázati körben a teljes rendelkezésre álló támogatási keretet szétosztottuk, körülbelül 440 projekt nyert támogatást, ezeknek egy része már lezárult, a többi is legkésőbb jövő április végéig le lesz zárva, ez a végső határidő, és utána nekünk, mint támogatás közvetítő, lebonyolító szervezetnek még egy évünk van az egész program lezárására, értékelésére, utóellenőrzésére. Tehát lényegében véve a programnak az oroszlán része már lezárult, a maradék pedig, ahogy eddig is, az eredeti megállapodások és az eredeti szabályrendszerek között fog lezajlani.
Mind a ketten a napi feladatok ürügyén elég nagy rálátással rendelkeztek a hazai civil szektorról. Nyilván az egy egész hosszú monológot is elviselne ennek az elemzése, de mégis, hogyha néhány dolgot ki kellene emelni, akkor egyikötök, másikotok, mit tartana a legfontosabb jellemzőjének a magyar civil szektor mostani állapotának?
Hát egyrészt ez valóban egy bonyolult kérdés. Az egyik az, hogy ugye Magyarországon is, mint általában a volt szocialista országokban, a rendszerváltást követő években kezdett el igazándiból fejlődni a civil szektor, a civil társadalom. A 90-es években egy nagyon gyors és robbanásszerű mennyiségi növekedést lehetett nyomon követni, mind a szervezetek számának, mind az általuk alkalmazott munkatársaknak a számát tekintve. Ugyanakkor ez a fejlődés az ezredforduló után lelassult, így visszatekintve azt is lehet mondani, hogy egy stagnáló helyzet volt megfigyelhető, amiben az elmúlt 3-4 évben nagyon gyors, hirtelen és sok szempontból előre nem látott változások történtek, mind a jogszabályi, mind a pénzügyi környezetet illetően, amelyek rávilágítottak, amellett, hogy ugye tehát a rövid idő alatt nem lehetett ezekhez, vagy nem nehezen lehetett volna ezekhez alkalmazkodni. Azért ezek rávilágítottak olyan régóbb óta fennálló gyengeségekre, mint mondjuk a társadalmi beágyazottságnak a hiánya, a civil szervezetek, és mondjuk így az átlagember közötti kapcsolat gyengeségére, a arra, hogy a magyarországi közvélemény egy jelentős része számára még mindig nem világos, hogy mi az a civil szervezet, mi a társadalmi funkciója, miért működik, és ugyanígy a szektor szervezetei közötti kapcsolat gyengeségére is rávilágítottak az események, amiket az elmúlt néhány évben megéltünk.
Péter, te miket emelnél ki itt néhány kulcs dolgot, hogyha kérünk?
Igen, nagyon hasonlóan látom a helyzetet, ahogy Vera, illetve hogy Vera elmondta. Egyébként, tehát, hogyha néhány pozitívumot is kiemelhetnék, ugye a szervezetekből sok van, tehát ez mindenképpen jó. A jogi háttér az aránylag rendben van, tehát a szabályozottsága a szektornak az egyik legjobb, ha különböző szeleteit nézzük. Amit ugye ezt lehetne folytatni, ezt a gondolatmenetet, amit Vera kiemelt, szerintem nagyon sok olyan hosszú távú probléma érezhető most élesebben, amit tulajdonképpen azért évtizedek óta mondunk immár, tehát a beágyazottság, de ugye annak a leágazásai, tehát helyi támogatottság, helyi források hiánya, vagy a különböző funkciók, veremlített, hogy nem nincsenek tisztában, hogy mit csinálnak civil szervezetek, de ugyanakkor tulajdonképpen látható egy vita, vagy kételyeken alapuló közbeszélgetés arról, hogy mik is a civil szervezetek, milyen funkcióik lehetnek, tehát szerintem egyrészt abban nem látszik, hogy mi igazán a civil szektor, de hogy ráadásul ez azt is jelenti, hogy komplexitásában nem látszik, tehát hogy a szolgáltatás nyújtástól kezdve a közösség szervezésen át a kontroll funkcióig nagyon sok szerepben, funkcióban megjelenhetnek szervezetek, és ebben valóban meglepetésszerűen nagy a, hát nem tudom, információhiány vagy ismerethiány a civil szektorról a átlag állampolgár körében, és hát ez tulajdonképpen azt jelenti, amit Vera is mondott, hogy emiatt nagyon sokszor megfigyelhető, talán kimondhatjuk általánosságban, hogy a társadalmi beágyazottság gyenge, ami valóban a praktikumban azt jelenti, hogy a civil szervezetek sokszor dolgoznak a saját programjukon, saját terveiken, saját küldetésüket próbálják megvalósítani, de az kicsit így lebeg a társadalom fölött, tehát nem mindig találkozik a társadalomban meglévő igényekkel vagy gondolatokkal.
Come with me.
Demokrácia Most című sorozatban a Civil Világ Magyarországon műsorok nevében köszöntjük a hallgatókat. A vendégeink Móra Vera az Ökotárs Alapítványtól és Nizák Péter a Nyílt Társadalom Intézettől. Az elmúlt percekben a két szervezet fő missziójáiról beszéltünk, illetve a zene előtti utolsó percekben kértük vendégeinket, hogy rálátással lévén a hazai civil szektorra fogalmazzanak meg néhány markánsabb, fontosabb jellemzőt, ami szerintük a mostani időszakra elmondható.
És a beszélgetés azzal fejeződött be, hogy ezek a mi szervezeteink tulajdonképpen nem eléggé beágyazottak a társadalomba, és nem tudnak egymással együttműködni, vagy nem is ismerik egymást. Hát ezzel kapcsolatban nekem is van egy élményem, hogy össze akartam hozni 15-20 civil szervezetet egy településen, hogy ismerjék meg egymást, és valakit húzzunk ki a kalapból, és azt a többiek a saját szervezeti tevékenységük vagy erősítsék meg, valahogy csatlakozzanak hozzá, így kiemelve a helyi nyilvánosságban az ő tevékenységét. Hát nem sikerült elérnem. Szóval ezt a fajta önfeláldozást nem sikerült megszervezni. Én a magam részéről nagyon jó ötletnek tartottam. Úgyhogy azt kérdezném, hogy a két szervezet, amelyben tevékenykedtek, az mit próbál tenni azért, hogy ez az együttműködés a civilek között javuljon?
Hát egyrészt bizonyos szempontból ezt úgy nem érezzük feladatunknak, hogy nem gondoljuk azt, hogy valaki külső szervezetnek vagy külső személynek kellene a civilek együttműködését irányítania vagy erősítenie. Egyfelől azt gondoljuk, hogy a civil szektor sokszínűsége, az, hogy sok szervezet van, sokféle tevékenységgel, sokféle misszióval, az egy nagyon nagy erősség. Tehát nem lenne jó, vagy nem tartanánk hasznosnak, hogyha a hazai civil szervezeteket megpróbálnánk egy ernyő alá valahogy beszorítani.
Én értem, csak hogy az előbb megfogalmaztuk a problémákat. Hogyha látjátok ezekben a problémákat, és ezt a két fő problémát emeltétek ki, a beágyazottság hiányát és az egymással való együttműködést. Ebből logikusan következik az a kérdés, hogyha nektek van egy ilyen küldetésetek, hogy javítsátok ezt a dolgot, akkor a problémából következette már valami projekt.
Hát mondjuk például a Norvégban az egyik talán eléggé úttörő koncepció az volt, hogy mindjárt az első pályázati felhíváson meghirdettünk egy olyan konstrukciót, aminek az volt a célja, hogy a demokrácia, a közösségfejlesztés, az emberi jogok területén működő nagyobb, tapasztaltabb, országos szervezetek dolgozzanak együtt két-két és fél éves projektekben legalább 10-15 másik kisebb helyi szervezettel, és adják át nekik a tudásukat, tapasztalataikat, készségeiket. Egyrészt annak érdekében, hogy ezek a kisebb szervezetek is jobban fel legyenek vértezve.
És akkor erre lehetett pályázni, és erre lehetett szerezni?
Igen. Tehát kifejezetten ezt vállalnia kellett a pályázónak a pályázatában. És hát nyilván ennek van egy olyan eleme is, hogy ezek között a szervezetek közötti együttműködést próbáljuk meg a közös munka révén erősíteni. Tehát bizonyos szempontból azt mondhatom, hogy mi indirekt eszközökkel próbáljuk meg az együttműködést serkenteni. Ugyanakkor tőlünk teljesen függetlenül, és pont az elmúlt másfél évben megért támadások hatására látunk egy erősebb tudatosságot, és a közös mondjuk ilyen védés-dac-szövetség kialakítása felé tett lépéseket. Tehát
a civilek részéről?
Igen. Kifejezetten, hogy a közvetlenül megtámadott nagyobb országos szervezetek részéről.
Bocsánat, még eszembe jut, én ott voltam ezen a Norvég minta dolgon, és ott nagyon érdekes volt látni, hogy például a bűnözéssel kapcsolatban összejött két egymást, hát nem ott jöttek össze, de már ott elmondták, hogy egymásra találtak. Az egyik társaság azzal foglalkozott, akiknek a rokonai otthon voltak, és a férjük vagy a feleségük a börtönben ült, tehát az otthon lévőkkel. A másiknak a programja meg a börtönben lévőket, hogy hogyan csatolja vissza a családhoz színpadi meg produkciókkal, és hát egymásra találtak. Tehát, hogyha ha más nem is, önmagában az, hogy ilyen típusú konferenciákat megszerveztek, ez önmagában összehozhat a hasonló profillal foglalkozó szervezetek, egymásra találhatnak. Hát,
így igaz, tehát mi elsősorban azt mondtam az előbb, hogy indirekt eszközökkel serkentjük ezt, tehát mi azt tudjuk tenni, és tesszük is, hogy fórumot teremtünk a találkozásra, egymás megismerésére, és hogy aztán ebből mit hoznak ki a szervezetek maguk, az már nyilván rajtuk áll, vagy rajtuk is.
Péter, te?
Igen. Én annyit tennék hozzá Open Society Foundations részéről, hogy egyrészt a jelen helyzet az az, hogy a korábbi időszakkal ellentétben nincs olyan volumenben jelen a szervezet, mint az elmúlt évtizedekben, különösen ugye a Soros Alapítvány idején. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a teljes magyar civil szektort fejlesztő kísérletek vagy tevékenységek, azokról nem beszélhetünk. De egyébként azért azt hozzátenném, hogy igen, óvatosan kell ilyenkor bánnunk a beszélgetés során, hogy azzal, hogy civil szektor, mert most minden van egy képzetünk, hogy mire gondolunk, de azért azt szerintem látnunk kell, hogy ez kb. Olyan, mintha most azt használnám, hogy üzleti szektor, tehát abban van a Tesco-tól kezdve a családi BT-ig. Igen, tehát hogy azért egy borzalmasan komplex, illetve nem, ez, nem negatívként akartam használni, tehát nagyon széles körű, nagyon komplex dologról beszélünk. A társadalmi beágyazottság és mondjuk a hálózatosság szempontjából például mi ebben az évben a magyar szervezetek közül a Watchdog, jogvédő, think tank típusú szervezetek egy csoportját céloztuk meg, akik olyan programokkal pályázhattak, amely kifejezetten ezt szolgálta, tehát hogy az ő társadalmi beágyazottságukat erősítse, ez mondjuk helyi forrásszervezés, kommunikáció lehet alapvetően. A másik ilyen nagy célcsoport az a helyi kisebb vidéki szervezetek elsősorban, ahol közösségszervezési projekteket támogattunk, és hát az egymás közötti kommunikáció vagy a hálózatosság az ilyenkor azt is jelentheti, hogy ha van egy támogató, vagy ahogy fogalmaztatok az előbb, fejlesztő szervezet, akkor ezeket a támogatott szervezeteket össze lehet különböző rendezvényeken hozni, lehet mindannyiuk számára értelmes képzéseket vagy előadásokat szervezni, tehát nagyon sokféle lehetősége van. Azért a hálózatosodáshoz, vagy a hálózati munkához, vagy egymás közötti együttműködéshez azért mindig kell egy olyan konkrétum, ami mentén együtt tudnak működni, azt szerintem azért nagyon fontos, tehát én nem nagyon hiszek a lárpurlár együttműködésben, tehát kell, hogy legyen valami tartalma, illetve hát egy olyan, hogy mondjam, előny vagy cél, amit látnak maguk előtt ilyenkor a szervezetek.
Tulajdonképpen most egy kicsit a közelébe kerültünk az egyik legizgalmasabb kérdésnek. Addig tulajdonképpen minden önkormányzat vagy kormányzat örül a civil szektornak, amik hobbi és szabadidős tevékenységekre adják a fejüket. Abban a pillanatban, amikor a társadalmi ellenőrzésre, a kontrollra, a beleszólás segítésére próbálkozik valaki, akkor jelennek meg a legkülönbözőbb időszakokban a legkülönbözőbb szintű érzékenységgel, de a konfliktusok. Mégis a szektornak talán azért ez a gyengéje máig is, hogy a társadalmi ellenőrzés, a pörölés, a helyi ügyeknek a való reflektálás, mintha gyengébb lenne, mint a különböző egyébként nagyon fontos szolgáltatásokban való részvétel, azokból való, csak gyakran az államtól való átvállalása. Ezt hogy látjátok?
Nekem eszembe jött még valami, ami eddig még soha nem jutott eszembe, hogy a probléma sokszor nem a watchdog szervezetekkel van, hanem azokkal az önkormányzatokkal és intézmények, amik nem tudják, hogy hogyan tudnak együttműködni egy ilyen szervezettel. Tehát, mint hogyha meg kéne tanítani őket is, hogy nem ellenségként kell kezelni az ilyen típusú szervezeteket, meg kéne tanítani őket kommunikálni, hogy hogyan vonják be, nem kooptálni, nem ebben a szónak a rossz értelmében, hanem jó értelemben. Nem tudom, hogy erre bármiféle törekvés bárhonnan van-e. Jó lenne, hogy erre is odafigyelnénk.
Hát ez mind teljes mértékig igaz, és egyik sem új keletű probléma. Tehát a civilek mindig annyi lehetőséget és jogot tudnak maguknak kivívni, amennyire önmaguk megküzdenek. Tehát nem várhatják kívülről azt, hogy az önkormányzatok hirtelen megtáltosodnak, és majd maguktól örülni fognak minden civil javaslatnak és civil kezdeményezésnek, esetleg olyannak, ami ellentétben áll, vagy nem, nincs összhangban az ő elképzeléseikkel. Nyilván szükséges lenne egy szélesebb körű társadalmi és politikai felismerés is arra nézvést, hogy a civilek nem csak akkor értékesek, amikor mondjuk a szavazóbázist mozgósítani kell, hanem egyszerűen az a tény, hogy a társadalmi viták generálásához, a társadalmi viták továbbviteléhez hozzá tudnak járulni, az önmagában egy érték lehet. Ennek a felismerése és ennek a gyakorlatba ültetése az nagyon fájóan hiányzik, amiben nyilván mind a kormányzati oldal, mind a civil oldalnak vannak adósságai, de mondjuk például vannak, tudok jó példákat mondani arra, hogy helyi szinten civilek megpróbálják ezt a fajta szemlélet és tudatformálást érvényesíteni. Mondjuk hazabeszélés nélkül szintén egy Norvégban támogatott szervezet, az E-Demokrácia Egyesület indította el az Üvegfalu programot, amiről mostában lehetett hallani, ahol egy kifejezetten a helyi önkormányzati átláthatóság erősítését kívánják fejleszteni.
Itt Pázmánd az, amelyik...
Pázmánd az a mintaprojektjük, de a pázmándi tapasztalatokat szeretnék szélesebb körben is, mint módszertant elterjeszteni. Vagy egy másik projekt mondjuk, amely kifejezetten azzal foglalkozott, hogy a bíróságokon monitorozta a családi erőszakkal, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyeknek a kezelését, és megpróbált a bíróságokkal egyfajta együttműködést ezen a területen kialakítani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy önmagukban csak a civilek ezt nem fogják tudni sohasem megoldani, valami fajta fogadókészség, nyitottság a másik oldalon is szükséges.
Igen, én annyit tennék hozzá, hogy a funkciókról, ahogy Feri felvezette ezt a kérdést, ez tényszerűen így van, tehát hogy a Magyarországon a különböző funkcióiban erős a mondjuk, hogy a magyar civil szektor, főleg a szolgáltatásiban, de valóban ez a kontroll vagy érdekérvényesítési funkciónak is hívhatjuk, ez hagyományosan gyengébb. És én azt is gondolom egyébként, hogy különböző időszakokban különböző funkciókra van szükség, vagy láthatók jobban, vagy erősebbek. Amit még hozzátennék, hogy ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy azért alapvetően ez egy kulturális kérdés is, tehát hogy igen, van ilyen funkció, hogy civil szervezetek vagy társadalmi szervezetek megkérdőjeleznek bizonyos helyi vagy országos döntéseket, bizonyos dolgokért megpróbálnak érdekeket érvényesíteni, és nekem az, hogy sokféle látószög és sokféle vélemény megjelenjen, az például egy nagyon fontos dolog. Egy nagyon rövid töltetet mondok, nekem ez volt a imprinting, ugye az első benyomás, támogató szervezeteknél dolgozom, több mint két évtizede, és akartunk indítani egy nagy programot, szociális programot, és akkor az volt a téma, hogy gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha lekerekítenénk a járda széleket, mert hogy akkor a kerekesszékkel közlekedők azok milyen jól le tudnak menni. És akkor szerencsére sok ilyen fórum volt, és akkor egyszer a vakok és gyengéllátók mondták, hogy azt más óvítézkedések nélkül ne csináljuk, mert akkor ők le fognak menni, mert nem érzékeli, soha nem jutott volna eszembe. Tehát, hogy ha nem hallgatok meg, különböző, az nagyon erősen belém ivódott, hogy mindig jó, mielőtt eldönt valamit az ember, mindig jó nagyon sokféle látásmódot megismerni, vagy lehetőséget adni, hogy bevonódjanak a folyamatokba. Come on, let's get it together. You know what? You make me wanna do it. So come on. Come on, let's do it. Do it. Let's do it. Woo.
gonna show you how to do it. See, first you push it, then you pull it, roll it, squeeze it, rock it, and then you fuck it. Just do it. Do it like it is.
Demokrácia most című műsorban a Civil Világ Magyarországon sorozat mai vendégei továbbra is Móra Veronika az Ökotárs Alapítványtól és Nizák Péter a Nyílt Társadalom Intézettől. Az elmúlt percekben megpróbáltunk megragadni, hogy mik lehetnek azok a leginkább érzékeny pontok társadalmilag, amelyek a politikai szereplőknek is esetenként kivágják a biztosítékot, és odáig jutottunk, hogy a szolgáltatás, vagy a szabadidős, hobbiszerű tevékenység az egy elfogadottabb dolog, és amikor a társadalmi beleszólás jelenik meg, vagy a társadalmi kontroll, az általában minden politikai szisztémának, ami az érzékenységét érinti, és hogy ennek milyen példái, veszélyei vannak, ezekről beszéltünk. Igazából ennek kapcsán ad kérdezem meg, hogy az elmúlt időszakban, amikor jelentősen változott a civil szervezeteknek a helyzete, és talán ezt most nem nagyon dodonai azt mondom, hogy nem elsősorban előnyükre, mégis mi az, ami a kormányzati hozzáállás következtében, a forrásoknak a sokkal komplikáltabb elérések következtében mégiscsak pozitívum lett, hiszen azért azt is talán érzékeljük, vagy nem tudom, hogy ti így látjátok-e, hogy lett a civilek számára egy fontos lecke ebből a mostani helyzetből.
Igen.
Én abszolút így látom, hogy ennek az egész ügynek voltak pozitív hozadékai is, és elsősorban én egy a tudatosodásban látom ezt a pozitív hozadékot. Az előbb ugye beszélgettünk arról, hogy ezek a problémák, a társadalmi beágyazottságnak a hiánya, a szektoron belüli belső együttműködésnek a hiánya, ezek nem tegnap keletkeztek, ezek jóval régebb óta fennálló problémák, amire egy civil szakértők már sokszor figyelmeztettek, különösebb eredmény nélkül. Most viszont a szervezeteknek egy viszonylag széles köre tényleg kénytelen belátni, hogy ezek valós és olyan ügyek, amikkel foglalkozniuk kell. Természetesen nem egyik napról a másikra lehet megváltoztatni a helyzetet. Tehát mondjuk egy társadalmi beágyazottságnak a kiépítése az egy hosszadalmasabb folyamat, igen. De mindenképpen az első nagyon fontos lépés ez a felismerés, hogy ez irányba tennünk kell. És azt látom, hogy elsősorban most még az országos nagyobb szervezetek, akik közvetlenül kivoltak téve a támadásoknak, ők kezdték el átalakítani a működésmódjukat, és mondjuk sokkal intenzívebben, aktívabban kommunikálni kifelé a külvilággal, támogatói kört gyűjteni maguk köré.
Tehát nem is sikertelenül. Tehát magyarán az egypólusú gazdasági függést is próbálják egyúttal csökkenteni.
Így van, hát ez feltétlenül szükséges, hiszen egy másik probléma volt, ami ha nem is minden, de sok szervezetre jellemző, ez kifejezetten az állami vagy közforrásoktól való függés, ami egyébként nagyon gyakran az érdekérvényesítést is gátolta, hiszen nehéz az ételt adó kézbe beleharapni, vagy legalábbis hát sokan félnek tőle.
Kenyéradó gazdába ezt
viccel. Azt is, igen. Tehát az, hogy másképp kell, vagy másmilyen bevételi struktúrát érdemes kialakítani, amennyiben erre lehetőség van, ez is egy fontos felismerés.
Igen, én abszolút egyetértek vele, annyit tennék hozzá, hogy két dolgot. Az egyik az, hogy az utóbbi időben ugye a civil szektorról beszélgetünk, ami nem csak jogilag bejegyzett civil szervezeteket jelent, tehát nagyon sok mozgalom, adhok ügyek mentén szerveződő eseményt lehetett érzékelni, plusz ami szervezetek mentén történt, mondjuk, hogy ezek a helyi forrás szervezés, vagy ez ugye az angol szakkifejezés, ez a crowdsourcing, amikor minél szélesebb bázistól akarja bejutani, tehát kis pénzeket magánszemélyektől, több ilyen sikeres akciót láttunk. A másik dolog pedig az, hogy valóban egy, szerintem tehát nagyon rávilágított például arra a kérdésre, hogy a beágyazottságot, amit mondhatik, úgy, tehát a társadalmi kapcsolatokat, az elérést, azt erősíteni kell, mert hogy egy szervezetnél tényleg valóban nagyon fontos, hogy kinek az érdekében működik, ki a mondjuk úgy, hogy fogyasztó, vagy az ügynek az érintettje, célcsoportja, akiért dolgozik, tehát hogy ezek nagyon sokszor oly módon a háttérbe szorultak, hogy nagyon jó egy szervezet, ez egyébként nagyon jellemző például a szakértő típusú szervezetekre, tehát nagyon sok olyan van Magyarországon, hogy nagyon jó a szervezet, az üzenet jó, a tevékenység szakmailag rendben van, de ki a fogyasztó vagy a célcsoport, tehát ezeken ugye dolgozni kell, és hát ezek szerintem élesebben vetődtek föl most.
Lehet, hogy a utolsó témánk következik, de lehet, hogy még kitalálunk mást is menet közben, hogyha számotokra a demokrácia fejlesztés fontos, akkor ez egy filozófiai kérdés is, hogy de hát milyen típusú demokráciát gondoltok fejleszteni? Mi az, amiben ti hisztek?
Hát erre kettős választ tudnék adni, ami egyébként szerencsére egy, de ezt most nem akarom elviccelni, ez azt jelenti, hogy nyilván mindenkinek van egy saját személyes képe. Ez mondjuk az Open Society Foundationsnél szerencsére egy világos, tehát hogy milyen típusú, tehát úgy is mondhatnám, hogy mondjuk alapértékek mentén meghatározhatom, tehát egy olyan demokrácia, ahol mondjuk a kormány átlátható, elszámolhatatható az állampolgárai felé, ahol fontos alapértékek, mint a pluralizmus, kisebbségi jogok védelme, emberi jogok általában megjelennek, úgyhogy ez egy szerint nem tudom, hogy ez elég karakteres volt-e, vagy tovább
ragozzam. Igen, abban ragadható meg talán, hogy lehet a demokráciát megközelíteni úgy is, mint a közösségnek a védelme, meg lehet megközelíteni úgy, hogy nyitott és átjárható, hogy benne a mobilitás az maximálisan lehetőséget, hogy ezt hogyan lehet elérni. Tehát, hogy itt a demokráciáról most kezdődnek igazán, talán nem csak magyar vonatkozásban, de komoly viták, hogy nem csak egyfajta demokráciát lehet elképzelni, és hát ebben hol helyezkedtek el ti?
Hát alapvetően én is csak azt tudnám mondani, amit a Péter, tehát tulajdonképpen a mondjuk így az ENSZ alapokmányában lefektetett szabadságjogok és emberi jogok érvényre juttatása és tiszteletben tartása az, amit mi alapvetőnek tartunk, illetve az, hogy például a demokrácia felfogás, vagy általában a társadalmi kérdésekben a vita, a diskurzus, a különféle vélemények egyenrangú megjelenítése, a sokszínűség az mindenképpen értéket jelent, és hogy a civileknek ebben van egy fontos szerepe, hogy ebben a vitában minél több oldalról és minél több szempontot képviselve tudjanak részt venni, többé-kevésbé egyenrangú módon, tehát hogy nem részesítünk előnyben egy vagy két véleményt.
Volt itt a beszélgetésünkben egy szál, amire egy kicsit visszatérnék ennek kapcsán. Ez az együttműködés készsége, a kölcsönös egymásra utaltságnak a felismerése. Fejleszthető ez egyáltalán, mit gondoltok? Attól is nehézebb erről a dologról beszélnünk, hogy egy olyan közeget élünk, amit nagyon sokan úgy ítélnek meg, hogy az együttműködés helyett a diktálós magatartás dominál. Hogyha ezt a mintát látja folyamatosan valamennyi szervezet és az egyes emberek is, akkor vajon képes-e ezek között, vagy ebben a millióban képes-e mégis a valódi együttműködésre, a másik feltételeinek, lehetőségeinek a respektálására. Tehát lehetséges-e valami módon ezt a kölcsönös függést, kölcsönös egymásra utalást támogatni, fejleszteni? Mit gondoltok erről?
Hát szerintem igen, meg kell is, hogy ezt fejlesszük, bár ez megint nem csak és kizárólag civil feladat, azt gondolom, hiszen itt mondjuk az oktatásnak legalább, sőt, hát az oktatásnak sokkal nagyobb szerepe lenne, de most megint csak az elmúlt néhány éves támogatási gyakorlatunkból számos példát tudnék felhozni olyan kisléptékű projektekre, amelyek mondjuk arra törekszenek, hogy különféle társadalmi csoportokat összehozzanak, megismertessenek egymással, ezáltal csökkentve a személyes megélés útján az előítéleteket és az egymással, és mondjuk a kirekesztést. Fiatalokkal foglalkozó demokrácia fejlesztő vagy demokráciára nevelő programokat tudnék példaként hozni, tehát azt gondolom, hogy ez lehetséges. Valószínűleg ez tényleg, ahogy szokás mondani, már gyerekkorban el kell kezdeni, ezért mondom azt, hogy az oktatásnak van ebben, vagy lenne ebben óriási nagy szerepe, de a civilek is hozzá tudnak ehhez járulni
a maguk eszközeivel. A felnőtt oktatásban komoly része van, főleg az informális, nem formális oktatásban a civil társadalmi működésnek.
Volt olyan vendégünk, aki színházi produkciókkal tanították a gyerekeket, úgyhogy ott oda is, és szívesen vitték az iskolák ezekbe.
Erre is nem egy, nem két példa van a támogatott szervezeteink között.
Igen. Ezzel egyetértve én hozzátenném, hogy én például ezért szeretek a civil szektorban dolgozni, mert ez, tehát maga az, hogy nagyon sokféle civil szervezet működik, maga az, hogy nagyon sokféle hang megjelenik, az már önmagában szerintem egy ilyen oktató folyamat. Azt nagyon fájlalom, abban egyébként most jelenleg ugye mi sem vagyunk aktívak, de hát most konkrétan a Vera említette az oktatást, tehát hogy azért valószínűleg súlyos hiányosságok történtek az elmúlt évtizedekben erre vonatkozólag, mert hogy nem sikerült igazán tartalommal megtölteni soha, hogy mit is jelentene ez, illetve hogy hát az egész oktatási rendszer az nem úgy működött, nem úgy működik, hogy az sugallja, hogy milyen demokratikus értékeket kell elsajátítani, tehát azért ez valóban egy nagy hiányosság. Az kérdés, hogy felnőtt korban ezen már mennyit lehet javítani, mert ugye az kevéssé hatékony szerintem, de minden esetre ebben mondjuk szerintem nagy szerepet játszanak a civil szervezetek. Nem is biztos, hogy a tevékenység, hanem maga az, hogy ilyen sokszínűségében létezik a szektor.
Csak zárjában közösségfejlesztőként fúrom ezt az legutóbbi állításod, már hogy a felnőtt állapotokban való változás, de most inkább a tietek a szó, igen. Akkor igazából azt hadd kérdezem talán befejezésként, hogy gyakran a képessé válás segítését szoktuk ilyen kulcsszóként alkalmazni, amikor fejlesztő tevékenységről beszélünk, és a mai beszélgetésünkben is egy példaként Pázmány példájaként fölmerült, hogy fontos, hogy a civil társadalom, a civil szereplők képessé tétele erősödjön, de hogy vajon szerepe lehet-e, és akár az ilyen támogató fejlesztő szervezeteknek, mint ti is vagytok, van-e esélye, hogy más szereplők képessé válását, például az önkormányzatok, a döntéshozó szervezetek képessé válását is valamilyen módon segítse, vagy inspirálja?
Hát egy ideális világban ez úgy működne, hogy a civil szervezet az mondjuk, vagy a civil tevékenység az egy ilyen kovász, vagy kipróbáló pálya, ahol új megközelítéseket, új módszereket, új ötleteket át lehet ültetni a gyakorlatba, amelyek bizonyos társadalmi problémák megoldásához járulnak hozzá, és azt, ami sikeres, ami jól működik, ami fölfejleszthető magasabb szintre, azt adott esetben az állam átveszi és beépíti a saját gyakorlatába, legyen az oktatás, legyenek azok szociális ellátások, vagy bármi hasonló. Az egy másik kérdés, hogy ez a gyakorlatban ma Magyarországon mennyire működik, vagy nem működik, de hát valahol a civileknek tényleg ez lenne egy ilyen klasszikus tankönyvi szerepe, hogy ők ötletelnek, kipróbálnak, és aztán ami megy, azt pedig nagyobb szinten megvalósítják más szektorok, vagy elkezdenek más szektorok is részt venni benne.
Hadd jelezzem, hogy azért ez egy új gondolat számomra egy kicsit. A fordítottját szoktam hallani, hogy egy csomó mindent nem tud az állam megoldani, és ezeket a problémákat delegálja, és a civilek kisegítik.
Ez oda...
Lásd mondjuk menekült, ugye? Tehát az, hogy ők hoznák, hogy alulról jövő kezdeményezni, szerintem ez fontos, amit mondtál, csak ez nem annyira bevett a közgondolkodásba.
Ez oda-vissza is működhet egyébként, mert vannak XYZ társadalmi problémák, legyen az a fogyatékosok ellátásától kezdve a roma integráción keresztül bármi. Valóban a civilek átvehetnek feladatokat ezeknek a társadalmi problémáknak az enyhítése, megoldása érdekében, de menet közben ez akkor működhet igazán jól, hogyha ki tudnak találni mondjuk például hatékonyabb vagy új megoldási módokat, vagy a szolgáltatásokat finomítják olyan módon, hogy ez még inkább megfeleljen az adott célcsoport, az adott társadalmi csoport igényeinek, szükségleteinek, és aztán ezt visszacsatolják a nagy rendszerekbe.
Igen. Egyébként tehát ez annyira így van, hogy tehát ezt a szakirodalom a kikényszerítő érdekérvényesítésnek hívják, amikor felhívja a figyelmet egy problémára. Számtalan ilyet tudunk mondani, most a Vera említette a hajléktalan kérdést, mondhatjuk a krízis otthonokat, amikor civil szervezetek kezdtek el egy szolgáltatást, ami beépült később az állami ellátórendszerbe. Tehát ez egy abszolút, ez egy alapfunkció szerintem. És az önkormányzati szinthez még visszatérnek. Én úgy látom, hogy például az abszolút a terepe lehet ilyen kezdeményezéseknek, és ott meg lehet felsett. Maradjunk a példánál, ugye a pázmáni példánál, tehát hogy ott bevezetni gyakorlatokat, ott kipróbálni dolgokat, nyilván egyszerűen a lépték miatt könnyebb megvalósítani, hogyha van rá szándék, akkor könnyebb átvinni ilyeneket, és ha működik, akkor azokat lehet tovább léptetni, és hogy ott például egyértelműen az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésével. Tehát én abszolút hiszek ebben a típusú megközelítésben is.
Móra Vera, Nizák Péter, köszönjük.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Sunshiny day.